Következik a portré mikrofonnal. Berecz András pályája nehezen sorolható egyetlen műfajba. Mesél, énekel, fordít, elemez és tanít, miközben évtizedek óta járja azokat az utakat, ahol történetek, dallamok és emberi sorsok találkoznak. Gyűjtő munkája és előadói tevékenysége határon innen és túl is visszhangra talált, színpadokon, tantermekben és közösségi terekben egyaránt. Az elmondott történetek mögött mindig ott van a figyelem és a hallgatás gyakorlata, a nyelv pontos használata és az a törekvés, hogy a régi történetek ma is érthető módon szólaljanak meg. Ez az út nem lezárt történet, hanem folyamatos párbeszéd múlt és jelen között. Berecz Andrással a szerkesztőriporter Balázs Zsanett beszélget.
Isten hozta a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában Berecz András, Kossuth díjas ének és mesemondót, a nemzet művészét, a Nemzeti Színház társulatának tagját.
Én is köszöntöm mindahányójukat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Berecz András nem ma kezdte a pályát, évtizedek óta meséivel, énekeivel, történeteivel kápráztatja, szórakoztatja a közönséget, hogy titulálná, hogy mutatná be magát ma Berecz András?
Hát semmiképpen nem úgy, hogy szórakoztatom a népet. Azt mondom el, amit nagyon szépnek, nagyon igaznak, és nagyon játékosnak tartok. Tehát, ami engem lázba hozott, mikor olyan emberekkel találkoztam, akik mély és magas igazságokat tréfásan tudtak előadni, mindig, mintha áram járt volna át. Mindig örömöm volt. Ebbe soha nem tudtam beleunni. Evés ivás nélkül tudnék ilyen embereket örökké hallgatni, a világból kimenni értük. Mikor színpadra megyek, ezt adom át, és ez se azért, mert elhatároztam magam, hanem mert ez esik jól. Ha ezt nem csinálhatnám, beteg volnék.
A minap egy rendezvényen járhattam, ahol bemutatásra került az a film, amelyet Berecz Andrásról, pályájáról készítettek. És lefelé menet a liftben elkezdtünk beszélgetni, és ott az egyik úriember azt mondta, hogy nagyon szép volt ez az este, Andris, ő így hívta, így nevezte, Andris mellett nem lehet unatkozni. Volt olyan időszak az életében, amikor valaha is unatkozott?
Hát azt hiszem, hogy alkalmam lett volna rá. Katonaságnál is, meg az én életemben adódott olyan helyzet, hogy várakoznom kellett. És mégpedig ezek kényszerű várakozások voltak. Nem én kerestem magamnak. De mindig volt a zubbony, vagy az ingzsebembe egy-egy új éneknek a szövege, ami A fejemben ott forgott, kereste társát, még egy dalt raktam mellé. Na most az ilyenekkel egy nap is elmegy. Úgyhogy miközben látszólag mondjuk meg voltam bénulva, haladtam a magam pályáján mindig. Azon kívül ezekbe a csöndekbe, amire az emberiség ítél, katonaságnál például fogda, vagy sorbanállások, vagy vonatozás, ahol késő éjszakai vonat, ahol senki nincs. Ha az ember nem visz magával muníciót, akkor lehet, hogy unja magát. De nekem nagyon-nagyon sok a munícióm. Sok mindent kell átgondolni, sok élményért, és azokat lassan-lassan rendszerezni kéne. Új meséket átgondolni, stb. Tehát az unalom nem nagyon talált még meg.
A muníciót azt otthonról hozza? Hiszen a történetek, a dallamok iránti érdeklődés, úgy tudom, édesanyjától származik.
Igen, az én kis hátizsákomban sok minden van. Az első, azok az első finom falatkák, azok otthonról jöttek. Édesanyámnak a tréfás észjárása, az az eredeti megfigyelése, az ő előtte természetellenesség nem állt meg, rögtön kifigurázta. Édesapámnak meg az a komoly, mindent megbíráló, szomorú tekintete. Tehát ezek munkálkodnak bennem. De az otthoni történetek, dallamok után a rögtön következő lépés az én életemben, az Kunhegyes, az édesanyám vidéke, Sőreg, édesapám vidéke, és Erdély. Először Moldva, majd pedig Erdély. Ott kaptam olyan csomagot, amit úgy állandóan vesződök vele, kibontom, hogy tudjam átölelni, hogy a színpadra mindent felvigyek belőle. Nem könnyű. Maga a csomagoló anyag is olyan vastag némelyiknél, nem mindegyik adja magát. Van, amelyik úgy be van csomagolva, hogy itt vagyok öregen, és még mindig nem pontosan értem, hogy mit kaptam ajándékba, hogy egy-egy mondat vagy mese mögött mi minden lakik. Úgyhogy az otthonról hozottakhoz azok jöttek hozzá, amiket utazásaim során szedegettem össze.
Nagyon sokat utazott. Mik voltak ebben a csomagban?
Hát most például, hogy tényleg ne is homályba.
Hogy kézzelfoghatóvá váljék.
Hát sok minden. Maga a pontos beszéd az, hogy egy szónak utána lehessen gondolni, ne csak jöjjön s menjen. Tamás Járon így helyütt azt írja, hogy valamelyik rokon, amikor elhívta őt, hogy kaszálás közben segítkezzen ott körülötte. Nagyon szeretett a közelébe lenni, mert minden szaváról madarak szálltak fel, és egy szóról három madár. Ez a bizonyos előre, fölfelé és hátra repülő három madár egy szóról, ez ilyen létezik. Tehát itten ő nem össze-vissza beszélt. Vannak emberek, akik így tudnak gondolkozni. Ez sorskérdés. Egy közösségnek a közösség helyett tudnak beszélni. Az ilyenek nyűgöztek le, ők ruháztak fel, és mikor színpadra kerülök, tulajdonképpen ezekről adok számot.
Ahhoz, hogy az emberek el tudják mesélni az ő történetüket, ahhoz meg kell őket szólítani. Meg kell találni azt a nyelvet, amin keresztül ők bizalmába fogadják Andrást. Ez hogy sikerült?
Hát változó, és ez nagyon jó, hogy így van, mert van mit tanulni. A megszólítás az a előadó művészetben, az a kardinális kérdés, alapkérdés. Ha az első 5 percet elszalasztottad, akkor szinte az egész estét. Ha pedig meg tudtad szólítani a százakat, vagy nem tudom, esetleg ezreket, akik egyáltalán nem figyelnek rád, de sikerül elkapni a fülüket, egy kicsit megcsiklandozni őket, vagy a szívüket megfacsarni egy kevéskét, akkor nyert ügyed van. Tehát ez a bizonyos megszólítás, a frekvencia, ez létkérdés. Ez amit a zsokénak a jó ló. Ő hiába készült fel, hogy kell a kantárat fogni, hogy kell szorítani, sarkantyúzni. Hát, a jó ló nélkül nem megy.
Ez tanulható?
Igen.
Vagy tehetség kérdése csupán?
Igen, tanulható, mert ha az ember szeretné, hogy megértsék és figyeljenek rá, akkor megtanulja. Mert ha sok baleset, mikor beszélsz és dobálnak téged, vagy elküldenek haza, az nem esik jól. És a kudarcok megtanítják az embert. Hogy kell úgy beszélni, hogy a leghátsó sorba is értsék? Mikor például elromlik a mikrofon. Hát tehát tanulható ez, de feltétel, hogy az előadó akarja is igazán, hogy megértsék. Ha nem akarja, ilyenből is van sok. Akkor elvégzi a feladatát, s hazamegy. A kedves barátaimat szoktam ugratni, hogy ti akkor szerettek beszélni, mikor senki nem figyel. Ha már elmondtátok a barikolt hordót, akkor előveszik ezeket a savgerinceket, a közönség egy darabig illedelmesen eljátsza, hogy nagyon érdeklődik, utána, amikor már itt akasztán mindenki beszél. És ők akkor is elmondják, hogy törik szakad. Hát én ezt nem tudnám megcsinálni. Ha nem figyelnek, meg szakadok belé.
Sok kudarcban volt része? Csak azért kérdezem, mert az előbb a kudarc kifejezést használta.
Igen, hála a jó Istennek volt belőle részem, nem is adnám semmiért. Az is az enyém. A veszteség a győzelem anyja, azt szokták mondani. Aki padlóra lekerül és onnan fel tud kelni, az többet edzett, mint aki győzelmet győzelemre halmoz. Nagyon sok tanulni van a veszteségben.
Mi az, ami segített önnek felkelni a padlóról egy kudarc után?
Az segít a padlóról felkelni, hogy nagyon szeretem, amit csinálok. Ez. És tudom, hogy szép, tudom, hogy jó, mert ráadásul nem is az enyém, hanem mind a hányunké. Csak nekem volt szerencsém, hogy az ölembe hult ez a sok mese. De ezek a mesék, népdalok, ezek nem az enyémek, nem az én művem. Ez olyan, mint a cseppkőbarlangban azok a gyönyörűséges orgonasípok. Az idő építette meg őket. Egy csepp, és akkor az magával hoz valami kis mészkövet, valami kis keveset. Odaépül a másik mellé, ez befelé növekszik a mese. És ezt, hogy mondjam, ha ő mondjuk már sokat tudsz, akkor adósa vagy a többieknek. Egyébként annyit még, hogy mondjak, ha már ilyen szépen elidőzünk legkedvesebb témámnál, a kudarcnál, hogy azért természetesen ebből sokkal kevesebb van, mert ha ebből volna több, szépen abba hagynám. Hát kudarcot kudarcra halmozni, abban ő rejlik egy jó tanács, menj haza, fejezd be. Tehát nem ebből van több, hála Isten, de ilyen is került már.
Páznak-e lábujjai, páznak-e az ujjai, reszkessen csak érdemli, párban fekszik szégyeneszi, reszkessen csak érdemli, magában méregöli. Hely az ezüst harangót, ezüst felő fedi el, Koski lányát, leányát, legény köntös fedi el, olvadással mi úszik, szédelgő halsodródik, Koski falván mi zajlik, lányok hasa növekszik. Lábnyom vezet az van itt, melyik szép lány futott itt. Félre futott a jaka, melyik disznó csókolta. Sárba békák vartyognak, partra másznak, vacognak. Koskifalvi nagy lányok legény kézben csillognak, markukból a kiúlnak, rossz nyavajásként vacognak.
Dalszár hegyeken, patalkokó nereken, dalszár hegyeken, patalkokó nereken, ruca néz a habra, legény a leányra, legény a leányra, leányra. Ruca néz a habra, legény leányra, legény leányra, leányra.
Holló hajú lány, teremtője fekete, holló hajú lány, teremtője fekete, szép pirosokat piros Isten adta, piros Isten adta, megadta. És hogy szüljenek, Isten ada minket, úgy ada minket, bennünket.
Nincs fél, nem uszik, folyón a jégtábla, nincs fél, nem uszik, folyón a jégtábla, vizet kész, vizet ad, kajaba leánya, kajaba leánya, leánya. Vizet kész, vizet ad, kajaba lánya, kajaba lánya, lánykája. Ablakon nyilazó, kóvirág szirmára, ablakon nyilazó, kóvirág szirmára, hattyú volnék szájnék, édesem ágyára, édesem ágyára, ágyára. Hattyú volnék szájnék, rózsám ágyára, vetett ágyára, párnára.
Hála Istennek, Berec András nem fejezte be a pályát, sőt a mai napig aktív. Egy picit ugorjunk vissza az időben. Honnan indult ez a pálya? Mert úgy tudom, hogy nem egyszerű út vezetett el idáig erre a pályára.
Próbálok valami olyant mondani, amit még eddig nem mondtam, de nem tudok. Mert megkerülni a szüleimet nem tudom. Édesanyám olyan jó beszédű, olyan figurás természetű valaki volt, hogy akárhogy kapálódzok, csak ő a null pont, ő rajta kezdődött, csüngtem a szavám mindig, televíziónk, tehát az neki vetélytársa soha nem volt, ő volt a mi esti adásunk, és estünk jobbra-balra édesapámmal. Mikor hazamentem, mindig megcsodáltam, hogy milyen édesanyám van nekem. Hát a világon még egy ilyen nincs, hogy soha nem ült le közénk enni, hanem mindig édesapámmal ketten ültünk le, és közülünk onnan fentről a magasból érkezett a merőkannál. És úgy elénk tette azt a finom, jó illatú húslevest, és mikor mi lefordultunk a jól lakottságtól, ő összekaparta, és azt tette meg az ölébe. Tehát nagyon régi vágású családba születtem, későn szült engem, 43 évesen, és ezért, hogy ilyen divatos szót mondjak, időkapszula volt. Az ő beszédje, az ő gondolkozása, érintetlen régi kunhegyesi gondolkozás Pest belvárosában. Úgyhogy egy kicsit arra voltam ítélve, hogy én, ha megszólalok, én rám biztos, hogy figyelni fognak. Más világot hoztam magammal.
Nehéz volt ezt megtanulni?
Hát amit az ember az édesanyjától tanul, azt nem nehéz, mert az ellen még rugdalózni se lehet.
Budapesti környezetben.
Hát mondhatom úgy, hogy kétnyelvű voltam, mert én el tudtam mondani azt is, amit az iskolába vártak én tőlem az osztálytársak. Vannak, akik el is csodálkoznak rajta, hogy mi a fenével foglalkozok én, hát ők ezt nem is tudták rólam. Hát ugye abban az időben azért meg kellett kérdezni, hogy miért mondjátok, hogy faterom? Az engem nagyon érdekel. Mi az, hogy fater? Miért kell? És mondták, hát miért te, hogy már muterom, faterom? Ezek engem nagyon érdekeltek, hogy és miért nem hallottam én ezekhez hasonlót se. Édesapám, ha hazajöttem, még a szórendjeimen is ott tartott a mutató ujját, mondta, fiam, ezt vidd vissza a pestieknek, mert ez nem a miénk, ez nem magyar nyelven van. Ezt a nemzetközi szelek úgy megfújták ezt a beszédet, hogy itt már ez már nem magyar nyelvtan. Őrizgess csak azt, mert egyre kevesebben őrzik, ami a magyar nyelvnek szépsége és törvénye.
Őrizte és őrzi mind a mai napig. Moldvába, Erdélybe vezetett az első útja?
Igen. Hát már akkor én jártam sok felé, de abba az irányba Moldva, Gyimes, Háromszék, Csík, úgy jövögettem vissza Kalotaszegre, és akkor Mezőség, majd aztán még Szilágyság is. Hát így lett, így alakult az én életem. Hát az első mindjárt Moldva volt, ott egy olyan egy hetet, 10 napot, nem tudom mennyit, őrangyalok vigyáztak rám, akkor aztán letartóztattak, ott egy hosszasabb kihallgatás a milícián, és bejöttem Gyimesbe, és ott, ahogy a hálózsákot a patak mellett kiteregettem, ment le a nap, és kirajzolódott egy hatalmas ember alakja az ég elé, és mondta, hogy szedjem csak a sátorfámat, menjek utána. Hát azt hittem, megint szekuritátéhoz van dolgom, de nem Billy Bob Gustav bátyóhoz, aki meghívott abba az időben, mikor ezért büntetést kaptak az emberek. Abba az időben, és nem engedett, etetett, itatott, és megindult az én életem. Egy nagy csodálattal. Milyen nép ez, amelyik az utcáról azonnal a lakásába tud meghívni? Hogy tudom-e például ezt én csinálni? Hát ember, magam erre megy. Hát mondom, itt megyek az orrom után, itt ki a havasokba. Hol fog aludni? Hát azt nem tudom. Akkor nálam. Hát vajon 3 ilyen mondatból én az utcán, ha meglátok valakit, képes vagyok-e vendégségbe hívni, jól tartani, sütni, főzni, és értelmes kérdéseket föltenni? Azt hiszem, hogy nem. Úgyhogy ez evangélium élmény, mert aki meg tudja osztani azt a kevéset, ami az övé, ott már ott dörömbölünk az evangélium körül, az már a küszöbön van.
Milyen eszközökkel játszik Berecz András?
Elsősorban hanggal és a szavakkal. Az alkalmas időben és helyes csöndek után kiejtett szavakkal nagyon-nagyon be lehet furakodni az emberek képzeletébe. Hát olyan nagyszerű történetek, mesék, csavaros, figurás beszédek, mint a Hazug Pista bácsié, hát szóval az nem létezik, ott mindenki megáll. Az is, aki nem tudja, hogy ez micsoda, nem is szabad mondani az embereknek, hogy most mesét mondok. Akkor elszaladnak. De azt nem kell. Rögtön a közepibe csapni. Igen, mikor aztán kiszáradt a maros, és az utolsó fél veder víz még ott volt a Pista bácsinak a kaibájába, és az utolsó hal. És akkor ebbe a szörnyű világban, mikor ilyen szárosság volt, mártogatta a halat, és beszélt hozzá. Mert azt akart, hogy szokjon rá erre az új száraz világra, és mikor belemártotta a vízbe, pötyögtette, rögtön emelte is ki, és mondta neki a halnak, hogy na, hát ez eddig így volt. Mikor bemártotta, de hogy eztán hogy lesz? Megint kiemeli, azt mondja, na, ki tudja, hogy lesz eztán? Megint bele a vízbe. Ez eddig így volt, igaz-e? Megint emelgeti ki. Hát azt mondja, már rászoktattam a szárosságra azt az utolsó halat. Már megélt az asztalom sarkán. De meglöktem véletlen, beleesett a veder vízbe, s megfulladt. Hát olyan tréfásan tud apokalipszisről beszélni, és olyan érdekesen rejti el az indulatait, hogy arra egyszerűen kell figyeljen az ember. Ja, persze, most nem öltöztettem fel a mesét, csak elmondtam úgy nagyjából a idevágó részt.
A gyermekeinek is mesélt akkor, amikor kicsik voltak?
Igen. Egyébként a feleségem többet mesélt nekik. Mondtam, én mindig úton voltam. Sokszor volt, hogy befeküdtem közébük, és én el is aludtam rögtön a mese alatt. Úgy szóltak rám, hogy már ne hortyogjak. De mikor lámpaoltás volt, az volt az én időm. És akkor szabadon mondtam nekik valamiket, mindig történetet, vagy kifiguráztam valamit a világban. Hát abból olyan kacagások lettek, hogy abból elalvás nem volt. Ezért voltam én haszontalan, mert a gyerekek előbb párna csatáztak, mint hogy aludtak volna-e.
A pályájának kezdeteiről már beszéltünk. Nem csak Erdélybe, Moldvába jutott el, hanem külföldön is felismerték tehetségét. Hogy jutott el Hollandiába, Amerikába, de sorolhatnám még.
Igen, hát itt muszáj megemlíteni, hogy azért bocsánatot kérek, de én elsősorban énekes vagyok. Én Hollandiába, Amerikába, európai országokba elsősorban, mint énekes kerültem ki. Én tanítottam Amerikában magyar népdalt, nagyon-nagyon sok lemezem jelent meg, új stílus, ökrös zenekarral, egyszólam zenekarral, és mesét nem mondtam 10 000 embernek, 15 000 embernek, de énekelni azt rendszeresen táncház találkozóba, volt, hogy együtt énekeltünk, ezek filmeken vannak, csak az a helyzet, hogy idővel aztán én kiszakadtam a zenekari életből, és hát könnyebb volt mesét mondani, mint szólóba énekelni. És mivel a média én velem, mint énekessel sose foglalkozott, én a táncházi világba beragadtam, ott tudták, ki vagyok Amerikától Moldváig, de a mesével kiugrottam a széles közönség elé. Úgyhogy hát ez történt. Külföldön először velük voltam, de mesemondásban is tartom a kapcsolatot más népek fiaival. Szerveztem ír, észt, görög mesemondóknak itthon találkozót, népmese találkozót, skótnak, és most utóbb a japánokkal vagyok igen jobban. Egész annyira, hogy japán műfordítást például Kaoru Watanabe-val a Károli Egyetemen tanítunk is. Irodalmi fordítást, illetve a mesefordítás, hogy mondjam, filozófiáját.
És a műfordítás?
Az is egy nagyon-nagyon nagy örömöm volt sokáig. Hát csuvasokat fordítottam sokat. 300 fölötti népdalt kaptam meg a Zenetudományi Intézettől. Azokat megtanultam csuvasul, meg volt a fonetikus leírás, a nyers fordítás, és azokat pászítottam be eredeti versformákba, úgyhogy énekelhető legyen. Lenyűgöztek, és kollégáimat is sikerült megnyerni, úgyhogy ebből dupla CD-t készítettünk, könyvet adtam ki belőle, több kiadást ért meg.
Sikerült ezeket megörökíteni? Elégedett?
Hát így van.
Vagy van még hiányérzete, ha már...
Valamit könyvbe lábad a szemem. Ó, mondom, de rég volt, de jó volt. Jó volt zenekari életet élni. Kalandos, tehát... Az például, amikor a nagybőgőnek a tokjába alszik az ember, és az egyik pillanatban narkósok közt énekel Svájcba, másnap egy híres Habsburg családnak a várába, onnan pedig egy középkori templomba. És akkor 3 napi nem alvás után drága Molnár Miki barátunk, ő volt az egyetlen, aki vezetni tudott, 3 napi nem alvás után Budapestig haza. Rengeteget kacagtunk. Szép élet volt.
A jeseni fő utca, széles utca, de sok jó ló, derék ló tapossa. De sok jó ló, derék ló tapossa. A jeseri vendégség, nagy vendégség, ami nem iszunk, benne készik még. Ami nem iszunk, benne készik még.
Puha honno nova utom vár, puha puha honno paripa utom vár. Ugye kirdi majd szép szügyellő mol vagy már. Ugye kirdi majd szép szügyellő mol vagy már. Ó jaj, ha baj, ha busz csak bánat jő, újjaj a baj, és avval csak bánat jő. Ugye kérdi majd lelkem, gyerekem, hol vagy már? Ugye kérdi majd lelkem, gyerekem, hol vagy már? Ó, lillár kinná, ó, rájaj, limájaj, alud, ha szól, a marton túl jaj kiát, alud, ha szól, túl a marton kiabál. Talán a mér kis libája minden száll, a mér túl jaj minden száll, szerte száll. Apám, anyám, nulám, hogy bánkódnak, apám, anyám, jaj, asztalnál bánkódnak. Talán a mér nagy fiúk minden ment már, amért úgy aj elment már messze jár. Kina, oj, rájaj, mi májaj, jó. O, lillár, kina, oj, rájaj, mi májaj, jó.
Az élete szép, talán mind a mai napig is, hiszen megtalálta önt egy új lehetőség, a színház világa, a Nemzeti Színház csíksomlyói passiójában szerepel 2016 óta.
Igen.
Saját dalokkal, saját szövegekkel került be ebbe a passióba. Ezt hogy éli meg?
Minden alkalommal ugyanúgy nagy örömmel tölt el, és ajándékoz életemben.
Vándor, mert, ugye, Berecz, igen, András ebben a passióban.
Igen, vándor vagyok, és hát tényleg szó szerint ott vándorlok leföl, és nézem Szűz Máriát, Tóta Augusztát, aki kitűnő színésznő, tudja a mesterséget, és hatalmas lelke is van hozzá. Nézem, mikor hátat fordul, hogy vajon igazi könnyeket hullott-e, és azt hullott. Nekem ez például felkavaró érzés. Igazi, valóságos kicsi Szűz Máriával vagyok én ott. Látom Jézuson is, hogy mélyen tudja, hogy mit művel, és megrendi több történetet, mint a passió. Én amúgy se tudok. Hát élveztem mindig, mikor diákok a templomba előadták az egyik racsolt, a másik süsegett, amaszt pösze volt, mindegy volt. Átjött, mert ennél szebb történet nincs a földön. Az a Pilátus előtt, hát tehát itt valami olyan megismételhetetlen és nem emberi fények vannak, és ösvények az ég felé. Emberből ilyesmi nem nagyon tud jönni, ha bár példakép. Na, úgyhogy a passió így alakult, mindmáig nagyon nagy öröm.
Nagyon nagy öröm lehetett az is, amikor harangokkal kezdett kísérletezni.
Igen, hát templomokat filmeztem, árpádkoriakat, és föl-föl lopóckodtam én a tornyokba, rabulejtett. 700 éves tornyok, belül nincs vakolat, semmi freskó vagy festmény, olyan igazi kis pici ablakok, és minthogyha 700 évvel ezelőtt szinte mellettem ment volna el a mester, aki ezt irányította, vagy az a, aki a követ egymáshoz illesztette, a kőműves, vagy minek mondjam őt. Tehát megállt az idő ott fönt, és ahogy egyre feljebb kapaszkodtam, láttam, hogy a harangokon ott belül, amit mutatni nem szoktak. A harang köpenyegén belül, ahova harang szíve, vagy harang ütője, billentyűje, vagy nyelve, egyik szebb, mint a másik, ahol megüti, elmélyül az anyag, és fölfénylik, és ábrákat formáz. És mikor 600 évig üti, ott egész különleges formák jönnek ki. Ezeket kezdtem fényképezni, és ezeken keresztül a magyar történelmet ragadtam meg, nagyjából egyenletes időközönként 12 képen át az Árpádház kihalásától Trianon után 4 évig. A harangozás úgy folytatódik, hogy a japán tanszéken most megpróbáljuk ezt japánra lefordítani a diákokkal, hát a Tokióba is. Ez a fotókiállítás meg lesz. Hát Bécsben 2 helyen volt kiállítva, Chicagóban lesz nyáron, vagy 30 méter hosszú kiállítás. Nagyon jó, mert sokan meglepetés, és ez is az. Az, hogy szívesen foglalkoztam vele, nem azt jelentette, hogy célra török, hogy ebből kiállítás lesz. Nem, egyből lett 2 úgy.
A beszélgetés elején említett filmvetítés kapcsán a végén, a film végén volt egy kerekasztal beszélgetés Berecz Andrással, és elmondta, hogy nincs menedzsere. Hogy lehet ezt a sok-sok mindent egyedül menedzselni?
Hát én nem menedzselem, csak mivel én azt a kasztot nem értem el, aki megérdemli a plakátot. Én egyszerűen nem vagyok az a kaszt. Én hiába mondtam, hogy de jó volna, néha nem kéne kérdezni. Nem. Így suttogó propagandával, vagy nem tudom mivel, szájról szájra továbbadják, kultúrházban egy-egy bejárati ajtón néha ki van téve, hogy jövök. Ezért szoktam én Zuckerbergnek szólni, hogy ne lógassa a lábát ott Kaliforniába, és megrázom a nagy hálóját a nagy póknak. És akkor tudja, hogy Andriska nagyon érdekes, mert szeretné, hogyha nem egyedül tartaná meg az előadást. Ez egy érdekes hajlam. Én például sokkal jobban szeretem, mikor ott ülnek velem szemmel, és azt is tudom, hogy ha én elhagynám magam, akkor érnének meglepetések. De olyan korban élünk, hogy muszáj trombitát fújjon az ember, hogy gyertek, mert amit elhoztam, az mind szép, és nagyon fájna, ha magamnak mondanám. Én nagyon örülnék, ha ezt helyettem csinálnák, de ez én nekem még egyelőre, hát ugye még csak 70 éves leszek mindjárt, ehhez még nem volt szerencsém.
No, de ami késik, az nem múlik.
Így van. Amúgy meg az ifjak a nemzetért, ők már most pár éve nagy segítségeim, ők tényleg ahova elvisznek, meg is hirdetik. Ez nagyon érdekes, hogy meg kéne őket kérdezni, hogy miért? Ez jó, hogy meghirdetik? Nekem nagyon érdekes.
A gyermekeiben látja az utánpótlásnak a csíráját?
A csírán már túl vagyunk, mert van egy Apja-fia című műsorunk, azzal megyünk Marosvásárhelyre a Kultúrpalotába. Hát ugye az is egy 800 férőhelyes épület, azt is valahogy meg kéne tömni. István fiam a népdalaimat vitte tovább, s furujára rakta, s ezért százszor annyi díszítő hangot játszik rajta. Megnyerte a Pávát, mint szóló táncos, hát ugyanezen a ízésvilágon belül maradt. Kati lányom nagyon szépen énekli a népdalokat, de szégyenlős nem jön föl velem, ő az unokáimnak énekel. Misi, ő gardonon, gyimesítő gardonon, láb alá játszott már 3-4 évesen, utána hegedűs lett, és most hát ünnepelt zongorista New Yorktól Tokióig. Hát én, mikor hallom a Bartók játékát, tudom, hogy nyílegyenes út vezetett a közösen elénekelt népdaloktól Bartókig. Legkisebb fiam Marci, aki filmes ember, nagyon szépen énekel, őt is viszem a színpadra. Kár, hogy ilyen ritkán adjuk elő. Valamikor a MIPA-ba voltunk, most valamiért ezt úgy kívül kerültünk egy kicsit a horizonton. Hát majd bejövünk.
Bejött a Katolikus Rádió stúdiójába Berecz András, és az életéről, a munkásságáról, a jövőbeli terveiről is beszélgetünk, mert nem volt egyszerű egyeztetni ezt az időpontot, hiszen ugyan menedzsere nincs, de folyamatosan foglalt a naptára. Mik a tervei 2026-ra?
Nagyon sok van. Hát nagyon, tehát ugye egyik üti a másikat, és mindig amelyiknek nagyobb a lehetősége, hogy tető alá hozzam, az szokott győzni. Ugye a harangkutatás elvezetett a harangozókig. Őket szoktam filmezni. Na, ez például feladat. Most Moldvába járunk ilyen utolsó harangozókat filmezni, és az idei nagyböjtöt például kint tartom, mert mikor a harangok elmennek Rómába, helyükbe jönnek ezek a kereplők, ezek a kelepek, vagy tókák, fölkötik egy-egy deszka, és akkor fakalapáccsal ütik. Nagyon érdekes ritmussal, és ezt akarom filmezni, mert ez még nincs meg. De minden harangozót, aki könnyek közt meséli el, hogy a jégveréstől ő mentette meg a falut, a vetést, mert van olyan harangozás, amelyik elosszatja a kártékony időt. És hogy milyen érzés, míg mások alszanak, villámfénybe ott fönt a torony tetejébe megőrizni a vetést. Ezeket még keresgélem, hogy még vannak ilyenek.
Nagyböjt után?
Hát tervoz, van elég.
Aztán meg.
Jó, hát mindig kirajzolódik. Japán tanszékkel folyamatosan tartom a kapcsolatot, hogy mi az, amit a gyermekeknek, ezeknek a kitűnő tanulóknak föl tudjunk mutatni, hogy ők a fordításhoz kedvet kapjanak. Ne csak gazdasági, meg turisztikai szövegeket, hanem a világ legnehezebbjét, a mesét is megismerjék. Na, ehhez viszont kell valamiféle segítség. Ebben szoktam részt venni, de hát előre kell gondolkozni. Ez nem is olyan könnyű. Most, hogy majd a harangokkal ismerkedünk, hát előbb olyan meséket mondok nekik, amiben a zenéről szól a mese, hogyan keletkezett a zene, és mikor ezzel megismerkedtünk, meglátják, hogy van egy szent égi muzsika, ember szóvivője az Úr felé, és az Úr szava az ember felé, ez a harang. Ezt, de hát idáig valahogy el kell jussunk. Úgyhogy van feladat bőven. Aztán ezt az Apja-fiát is sokfelé meg akarnánk hordozni. Amerikai magyarokat is szeretném jól lakatni az itt-ott táborban, Lake Hope-nál. Régen is jártam oda, sok ötletem van, hogy mit csináljunk. Úgy néz ki, hogy Rómába is megyünk, a passióval ezt hallottam, hogy már elég jól áll. Hát azt is úgy jól kéne, hogy az olasz közönség is örüljön neki. Hát ilyesmikről álmodozok.
Nagyon jó egészséget kívánok ezekhez a tervekhez. Köszönöm szépen, hogy itt volt a Katolikus Rádió stúdiójában.
Köszönöm én is, és a jó kívánságokat is. Ugyanígy legyen viszont mindahányunknak mindenféleképp békességet a világnak.
Elhangzott a Portré mikrofonnal. Berec András Kossuth Díjas ének és mesemondó, a Nemzet művésze, a Nemzeti Színház társulatának tagja volt a vendégünk. A beszélgetést Balázs Zsanett szerkesztő riporter készítette. Új műsorral 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Thank you. Berec András felvétele szólt.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír!